Schiffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő az Inforádió arénájának a vendége. Beszéltünk az első részben az európai parlamenti választásról, annak az előkészületeiről. Beszéljünk egy kicsit a volt pártjáról. Mi történik most az LMP-ben?
Ezt én nem tudom, és nem is nagyon kívánom kommentálni.
Kívülről hogy látja?
Én továbbra is csak azt tudom elmondani, hogyha egy pártnak nincsen kívülről is világosan átélhető identitása, akkor szükségszerűen lepik el a sajtót a párt belső veszekedéseivel kapcsolatos hírek. Ez törvényszerű. Ilyet a magyar belpolitikában is láttunk már az elmúlt 30 évben.
Rendszerkritikusnak tartja az LMP-t?
Nem.
Miért
és
nem?
Egyiket sem. Hát nem a miért igenre kéne válaszolni.
Hát az egy ellenzéki pártnak elvileg a rendszerkritikusnak kellene lennie, nem?
Nem, akkor a fogalmakról más gondolunk. Én a rendszerkritika alatt nem azt értem, hogy a fennálló kormányzatot, kormányzati rendszer kritizálja valaki. A rendszerkritikus alatt én azt értem, aki a globális kapitalizmussal szemben fogalmaz meg egy koherens kritikát.
Megint csak kívülről, hogy látja az elmúlt fél év eseményeit, ugye fél évvel ezelőtt kezdődött nagyjából az áprilisi választásnak a kampánya. Megfelelőnek tartott-e az LMP kampányát? És az eredményeket utána?
Hát először is az eredmények mindig minősítenek, és azért a politikát ugyanúgy, hogy a focit góra, a politikát a szavazatokra játsszák, és hogyha onnan közelítek, hogy az LMP soha ennyi szavazatot nem zsákolt be, mint most április 8-án, akkor végül is az eredmények igazolják az LMP politikáját ennyiben, hiszen egy magas részvétel mellett rácáfolva az eddigi bölcselkedésekre, hogy a magas részvétel az LMP kihullását is okozhatja, magas részvétel mellett soha nem látott nagyságú tábor tudott magáinak az LMP. Ha onnan közelítek, hogy az előkampányban, tehát nagyjából a botkabukás környékén tavaly ősszel az LMP rástartolt az MSZP-DK táborára és a vezető ellenzéki párt pozíciójára, sőt, hát ugye gyakorlatilag ugye saját miniszterelnök jelöltet hirdetett, akkor ahhoz képest nyilvánvalóan a 7% az egy szerény eredmény. De hogyha realisták vagyunk, és azért hát ismerve az LMP-nek a szervezeti hátterét, és én már a visszalépésemnél is erre utaltam, hogy a megoldatlan szervezeti háttér gyakorlatilag egy 8-10%-os üvegplafon alá szorítja az LMP-nek az esélyeit, akkor nyilvánvaló, hogy maga az eredmény az tiszteletre méltó. Viszont azt én sajnálom, hogy és ebben nem csak az LMP felelős, sőt, nem elsősorban az LMP felelős ezért, de hogy a választási kampány az ellenzék részéről az gyakorlatilag nem szólt másról, mint az ilyen taktikai szavazgatás, ki kinek lép vissza, hol nem lép vissza, és nem pedig az ország problémáiról, és a végeredmény, tehát a Fidesznek a kétharmados győzelme az gyakorlatilag ennek szerves következménye.
De ebbe belement az MSZ, pontosabban ebbe belement az LMP is, ugye szövetségi tárgyalásokra és visszalépésekre, azt látjuk most, azt hiszek, jó néhány volt politikus társa ennek a levét. Helyes döntéseknek tartotta ezeket? Vagy pedig össze kellett volna hívni akkor az akkor éppen 43. kongresszust?
Nézd, én ezt egyébként a kampány után el is mondtam néhány interjúban, hogy most túl azon, hogy az én akkor ráadásul még pártag voltam, hogy én személyes meggyőződésemmel nem fért volna össze a korábbi, ha úgy tetszik, függetlenségi doktrinának a felülvizsgálata, de azt is meg lehetett volna tenni, az előterjesztés joga és felelőssége elsősorban a társelnököké volt mindig, ezt saját társelnöki működésemből tudom. Legkésőbb a novemberi listállító kongresszuson kongresszus elé lehetett volna vinni a korábbi függetlenségi doktrinának a felülvizsgálatát, hogy miről beszélünk. Utoljára az én leköszönésem után 16 júliusában 4 személy, a jelenlegi társelnök Keresztes Lóránt, Ungár Péter, Szél Bernadett és Hatházi Ákos 4-en terjesztettek elő egy olyan határozati javaslatot az LMP kongresszus elé, hogy az LMP nem működik együtt egyéni választókerületi szinten sem a megelőző évtizedek kormányzó pártjaival. Most ezt felül kellett volna vizsgálni. Tehát én ezzel nem értettem volna egyet, hogyha ezt felülvizsgálják, de az egy világos mondás. Tehát, hogyha
és erről a kongresszusi döntésnek kellett volna lennie?
Hát a kongresszusnak ezt föl kell. Miután korábban is a kongresszus döntött erről a függetlenségi doktrináról, ezt a kongresszus tudja felülbírálni. Tehát mondom még egyszer, én nem értettem volna egyet ennek a felülvizsgálatával, de az egy világos és tiszta mondás lett volna, hogyha ezt felülvizsgálja az LMP. De az, hogy kitart a függetlenségi doktrina mellett, Érződik a nyomás választói szintről, hogy de azért ezt lehet, hogy felül kellene vizsgálni. Viszont senki a vezető politikusok közül nem magyarázza el a saját választóinak sem, hogy miért tart ki a függetlenségi doktrína mellett. Ez szerintem kivitelezhetetlen és menedzselhetetlen, és hiába a szép és tiszteletre méltó választási eredmény, gyakorlatilag az LMP-nek sikerült minden kárát beszednie annak, hogy együttműködött, és minden kárát beszednie annak, hogy nem működött együtt eléggé.
Igen, ugye a baloldal bírálja az LMP-t azért, hogy a Fidesz megszerezte az újabb kétharmadot.
A másik oldalról, meg az LMP bázisáról pedig okkal bírálják azért, hogy ilyen meglehetősen gyámoltalan, szánalmas módon néhány körzetben mégis kooperálgatott.
Helyesnek tartotta a visszalépéseket, és helytelennek adott esetben a nem visszalépéseket?
Én a folyamatot tartottam rendkívül károsnak, ami ment itt végig a márciusban. Én egy rádióinterjúban a Hódmezővásárhelyi időközi polgármester választásnak a másnapján már elmondtam azt, hogy a lehető legrosszabb, amit az ellenzék tehet, hogy a hátralévő bő egy hónapban semmi másról nem beszél, mint az összefogásról.
Nem lehetett volna ezt pillanatok alatt lezárni, hogy megegyeznek a többi párttal?
Nem, meg az is, hogy békén hagyják egymást, és a választópolgárok bölcsességére bízzák, hogy ki kire szavaz egyéniben, hiszen ha megnézzük a végeredményt, nagyon is működött az, hogy mondjuk a hatodik-hetedik kerületi választókörzetben az LMP jelöltjei, LMP-s szavazóknak kétharmada az egyéniben át tudott szavazni másik ellenzéki jelöltre. Tehát én szerintem az első az, hogy az ellenzéki pártok tiszteljék a választókat, ismerjék el, hogy a választópolgár van annyira felnőtt és bölcs, mint a politikusok.
Említette ön is az LMP szervezetrendszerét, ugye úgynevezett bázisdemokrácia működik a párton belül, ez még fenntartható ön szerint?
Én szerintem ez régen se volt fenntartható, és ez egy eredendő bűn szerintem, ebben nekem is megvan a felelősségem, hogy ezt én annak idején az alapítás körül hagytam így elfajulni.
Ebbe buknak bele most a volt kollégái?
Én nem hiszem, hogy belebuknak, de ez nyilván egy óriási probléma, amit nem tudom, hogy lehet megoldani, nekem nem sikerült megoldani.
Alapszabálymódosítással?
Ez nem pusztán alapszabályhegesztgetésről szól, mert egy szervezeti kultúrát megváltoztatni, az mindenféle ilyen amerikai vállalati tankönyvek szerint is az a lehető legnehezebb dolog. Tehát az nehezebb, mint vezetőket cserélni, nehezebb, mint alapszabályokat módosítgatni.
Azt kell kérdezem ezt, mert a még talpon maradt társelnök Keresztes Lászlóról Lóránt azt mondta, hogy az LMP társelnökök inkább kommunikátorok és döntés előkészítők, utalt erre az etikai bizottsági határozatokra és minden egyébre. Tehát, hogy lényegében van vezetője az LMP-nek, ennek a pártnak?
Ezt nehezen tudom megmondani. Én azt tudom mondani, hogy amikor én voltam a társelnök, Keresztes László Lóránt is nagyon támogatta azt, hogy a társelnök ne legyen más, mint kommunikátor.
De nem kellene egy vezető?
De szerintem kell vezető. Vezetés nélkül egy versengő szervezetet nem lehet irányítani. Ez legyen szó cégről, sportcsapatról, vagy egy pártról.
Hogyan kell ezt elképzelni? Maradjon ez a társelnöki rendszer, vagy legyen
nem
egy
az a kérdés, nem az a kérdés, hogy egy elnök van, vagy két elnök van, hanem az, hogy az egy vagy két elnöknek milyen hatáskörei vannak, illetve a vezetőtestületnek, az elnökségnek milyen hatáskörei vannak. Tehát én az LMP-nél azt éltem meg, amit egyébként a Fidesznél is lehetett látni a Fidesz első 10-12 évében 2002-ig, hogy egy viszonylag kis létszámú pártnál néhányan besáncolják magukat egy komplett megyébe, és nem engednek oda senkit az üsthöz, és gyakorlatilag blokkolják a pártnak az építkezését. Ez történik az LMP-ben is, és nem is látok arra szándékot, hogy ezt megfordítsák. A Fidesznél ezt tűzzel vassal 2002 után építették.
Tehát a vidéki szervezetekben blokkolják az LMP
nem
működését?
Nem csak vidéki, budapesti szervezet, persze, tehát nem érdekük az, hogy érdemben, tehát nem csak létszámban, minőségileg bővüljön a párt.
5 évvel ezelőtt már szakadt az LMP, akkor jött létre ugye a Párbeszéd. Idén is veszekedések vannak, kizárások, lemondások a párton belül. Mennyire tisztázódhatnak ezek a dolgok az LMP-n belül, vagy pedig kódolva van a rendszerben ez?
Én ma már azt látom önkritikusan, hogy az a szervezeti struktúra és annak nyomán a szervezeti kultúra, ami kialakult az alapításnál, az nagyon megnehezíti a későbbieket. Tehát egy csomó feszültség az sajnálatos módon kódolva lett már a kezdőrugástól kezdve. Mondom, nem tisztem azt, hogy az LMP belső dolgaival foglalkozzak.
Kik alkotják az LMP bázisát ön szerint?
Én ezt most nem tudom megmondani.
értelmiség, Budapest, nagyvárosok?
Ezt már bocsánat, hogy ezt mondom, ez illetlen dolog riporternek mondani, de ez egy hülyeség. Tehát komplex társadalmakban a 21. században egy párt bázisát ezzel leírni, hogy munkás paraszt értelmiségi, szerintem ez egy marhaság.
De mégiscsak hol vannak a szavazóik? Nagyvárosokban, hát vidéken? Vannak vidéki látni, bázisai?
Ezt lehetett látni a választási eredményekből, hogy egyrészt az LMP nem egyszerűen országosan még falvakban is tudott növekedni a 2014-es vagy 10-es eredményhez képest, ami egy tisztes dolog. Sőt, a korábbi évekhez, főleg az első ciklushoz képest a budapesti fejnehéz állapota, mintha egyébként már 14-ben is, de mostanra még inkább, mintha egy picit oldódott volna. Ennek ellenére az LMP tipikusan Budapest belső kerületekben, illetve a megyei jogú városok belső polgári részein kifejezetten erős. Egyetemvárosok belső polgári részein, illetve nyilván a fiatalabb korosztályokban sokkal erősebb a többi párthoz képest.
Ön kezdte azt a sort, hogy az LMP vezetői folyamatosan cserélődnek, illetve váltogatják egymást, az ismert arcok, ugye a média arcok is, akik a médiában megjelennek. Fenntartható ez, hogy meddig tartható fenn?
Nem, szerintem nem, de hát most ezt lehet mondani, hogy én kezdtem, én meg nagyon emlékszem arra, hogy amikor elkezdtük a 2014-es parlamenti ciklust, mindent elkövettem azért, hogy a korábbi volt képviselőink, Vágó Gábor, Osztolykán Ágnes, Ercsei Katalin, akik a saját döntésükből nem indultak el parlamenti képviselőnek, mindhármukat valamilyen módon az LMP körül tudjuk, mert egész egyszerűen egyik párt sem, főleg egy kis párt, egy kevés erőforrással rendelkező párt nem engedheti meg magának, hogy azokat az embereket elveszítse, akik nem csak politikai tapasztalatot gyűjtöttek, de ismertségre is szertettek a média nyilvánosság előtt, és az LMP nem volt vevő arra. Tehát én társadalmiként kezdeményeztem, hogy Osztolykánt, Ercseit és Vágót is a párt próbálja meg maga körül tartani, erre nem volt nyitott az LMP-nek az akkori közönsége.
Kellenek ilyen arcok?
Persze, hogy kellenek, tehát ennélkül lehet folyamatosan rotálni a vezető arcokat, de hogy egy párt nem tud előre lépni, sőt, hosszú középtávon a bukásra kódolva van, ez egészen bizonyos.
Kívülről még lehet ilyen arcokat az LMP-n belül, akik jöhetnek? Még szóba jöhetnek?
Ilyen dolgokról nem szeretnék beszélni.
Mennyire és hogyan tornázható vissza az a támogatottság, amit akár még április 8-án elértek? Mert a legújabb kutatások szerint jelentősen visszaesett a párt támogatottsága.
Megmondom őszintén, én ennyire konkrétan nem követem a népszerűségi listákat most.
Hát a Publikus hoztak ki legutóbb, ők a felére esett
bocsán,
vissza.
Ne haragudjon, hogy ezt mondom, de azért a MSZP közöménykutató intézetének az adatait én azért nem tekintem egy megfelebezhetetlen kútfőnek, de nyilván zavaró tényező, hogy sokkal kevesebb intézet mér, mint mondjuk a választás előtt.
Van ön szerint visszatérési lehetősége azoknak a politikusoknak, akik háttérbe szorultak, akár önnek például, vagy Vágó Gábornak, vagy sok mindenki másnak?
Én magamról tudok beszélni, nem háttérbe szorultam, én a saját döntésem alapján háttérbe léptem.
Nem akar visszatérni?
Bizonyos szempontból azért is volt nekem rettenetesen nehéz dolgom, mert nem láttam mintát. Tehát a megelőző közel 3 évtizedben nem nagyon láttam olyat, hogy valaki menet közben, ciklus közben a saját elhatározásából a legfelsőbb, tehát egy pártot illetően a legfelsőbb pozícióból visszalépjen. Én akkor is világosan elmondtam, hogy nincs olyan, hogy soha. Viszont azt se fogadtam meg, hogy valaha vissza fogok térni. Még egyszer biztos, hogy azt nem fogom eljátszani, hogy hadsereg nélkül megyek a tűzvonalba.
Ha lesz hadserege, visszatér?
Nem tartom kizártnak, de ez nyilván nem a következő néhány évnek a zenéje.
Az LMP-be térne vissza, vagy egy új pártot alapítana?
Én jelenleg nem vagyok egyetlen pártnak sem a tagja.
Tehát akkor adott esetben az is benne van a pakliban, hogy egy új pártot alapít?
Nem jár ilyen az SMS, köszönöm.
Hogy látja egyébként az LMP-nek milyen viszonyának kell, hogy legyen a kormányzó párthoz?
A magyar politika történetnek a tapasztalatai azért azt mutatják, hogy egy ellenzéki párt akkor lehet sikeres, hogyha gondolom, hogy mire céloz, hogy Ungár Péternek a kifejezését használjam, egy mértékletes, vagy hogy egy bevettebb kategóriát használja, konstruktív ellenzéki szerepet játszik el. Illetve nem eljátszik, hanem ezt őszintén is gondolja, és így is viselkedik. Tehát meg lehet nézni 1990-től kezdve, akár már a 90-es választást sem, az akkor vehemensen antikommunista és liberális SZDSZ Fidesz nyerte meg, hanem a mértékletes és, ha úgy tetszik, az állampárthoz konstruktív ellenzéki pártként viszonyuló Antal József vezette Magyar Demokrata Fórum, és meg lehet végignézni 94-et, 98-at, 2002-t is, amikor Megyesi Péter egy meglehetősen visszafogott attitűddel tudta legyőzni a hivatalban lévő Orbán Viktort. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a tendenciája a magyar népléleknek, vagy a magyar politikai kultúrának, ez folytonos. Tehát,
ebben a mai világban is, 2018-ban, vagy 22-ben is?
Ebben a mai világban is. Tehát, hogy mondjam, a matematika azért az egy kegyetlen dolog. Tehát amikor nem egy brit választási helyzet van, amikor 1-2% múlik, hogy a Labour vagy a Tory nyeri a választást, hanem hát maradjunk abban, hogy egy viszonylag tetemes különbség van a kormánypárt és az ellenzéki pártok között, akkor alig ha lehet úgy kormányváltáson gondolkodni, hogy egy tekintélyesebb méretű kormánypárti szavazót egyik vagy másik ellenzéki párt nem győz meg arról, hogy inkább valamelyik ellenzéki pártra kéne szavazni. Ez pedig nem megy úgy. És erről tanúskodnak 90 óta a különböző választások. Ez nem megy úgy, hogy azzal szembesítik a kormánypárti szavazókat, hogy ők igazából tettestársak nemzetrontásban. Tehát, hogyha csak 90-re utalunk vissza, a Magyar Demokrata Fórum az 1990-es választáson az egy könnyű menekülő útvonalat mutatott a 800 000 MSZNP tag nem kevés részének. Azt gondolom, és erre a kutatások is mutatnak némi alapot, hogy nagyon sok volt pártag, vagy a pártállamhoz lojális ember átszavazott a Magyar Demokrata Fórumra, de nem szavazott az SZDSZ-Fideszre, és ez a tendencia végigkövethető a későbbi parlamenti választásokon is. Tehát igen, az, hogy konstruktív viszont egy ellenzéki párt, az nem jelenti azt, hogy nem utasson rá akkor, hogyha akár hazáruló módon viselkedik egy kormány, akár megengedhetetlen módon beszél vagy cselekszik.
Hogyan tudja ezt megtenni, mert ugye a balliberális értelmiség vagy sajtó szokta önökre ráragasztani még az önök társelnöksége idején, de hadd mondja, fejezzem be a mondatot, hogy ő felsége ellenzéke.
Hát szerintem, aki a balliberális sajtóra vagy úgynevezett balliberális közvéleményre hallgat, az elveszett. Tehát amíg az ön által apostrofált értelmiségi kör fogja megfújni a passzát szelet ellenzéki oldalon, addig Orbán Viktor hátradől és rendel egy kávét.
Hogyan lehet ettől elszakadni a jelenlegi ellenzéknek?
Úgyhogy a jelenlegi ellenzék, vagy annak legalább egy pártja kellően magabiztos, hisz saját magába, hisz a saját igazságába, és van egy világos víziója a világról és benne Magyarországról.
Említette már a különbségeket, de mégis hogyan lehet felhívni, vagy hangsúlyozni azt, hogy mi különbözteti meg az adott ellenzéki pártot az éppen kormányzótól, és hogy mennyire van ereje, mennyire tud kormányképes lenni?
Hát például csak, hogy visszautaljak most egy konkrét dologra, egy minapi cikk publicisztika kapcsán, amit ugye kevert némi vihart. Nyilvánvaló, hogyha egy ellenzéki párt elismeri azt, hogy a migrációs válság kezelésében a kormány vagy a miniszterelnöknek a szimata alapvetően jól működött, és főirányait tekintve helyes döntéseket hozott, mellé teszi az, hogy az alapvetően helyes migrációs politika vagy helyes helyzetfelismerés sem igazolja az embertelen bánásmódot, nem igazolja a gyűlöletkeltést, és főleg nem igazolja a kormányzati propagandát.
A kormányzati ezt mindig propagandát, hozzá kell tenni akkor?
Ezt világossá kell tenni, például a migrációs politikát illetően, hogy az alapvetően helyes migrációs politika egyrészt nem minden ízében helyes, mert arra azért most már előbb-utóbb Orbán Viktornak is rá kell jönnie, hogy közös európai megoldás nélkül hosszú távon nincsen válasz a migrációs válságra, mert amíg Schengeni övezet van, egységes európai gazdasági tér van, Magyarországnak is az az érdeke, ezt mondja a miniszterelnök is, hogy a Schengeni térnek része legyen, az európai gazdasági térnek része legyen, akkor, hogyha nincsen ráhatásunk arra, hogy a migrációs válsággal a többi európai ország, például Németország, Svédország, Franciaország hogyan küzd meg, ugyanúgy ránk fog omlani ez az egész probléma, mint hogyha nem lenne kerítés.
Ön síratja a demokráciát?
Én nem vagyok sírató típus.
A jogállamisággal hogy áll?
A jogállamiság Magyarországon bajban van, hogy ne mondjam megszűnt, mert ott, ahol felül alkotmányozással az alkotmányozó többség a saját alkotmányos korlátaim bármikor túlléphet, ott jogállamról, alkotmányosságról alig, ha beszélhetünk.
Hogyan lehet akkor mégis erről beszélni? Ugye, ha már említette Ungár Péternek a publicisztikáját, ami azonnal jelent meg, hogy a demokrácia siratást abba kellene hagyni, és ezekről a fontos, de a választók számára sokszor nem érthető kérdésekről is beszéljenek.
Én a siratást szerintem már 12-13-ban elhagytam, pedig én voltam a szakpolitikusként is felelős a különböző alkotmányos kérdésekért. Szerintem arról van szó, hogy alapvetően arról kell beszélni, ami az embereket közvetlenül megérinti, de ugyanakkor, amikor amikor ezekre a kérdésekre terelődik a szó, akkor el kell világosan mondani, hogy mit gondolunk az alkotmányos rendszerről, és azt is valamilyen módon átélhetővé kell tenni az emberek számára, hogy ott, ahol nincsen jogállam, ott, ahol nincsenek alkotmányos biztosítékok, ott végül is az egyszerű embernek a saját, egyszerű ember sem érezheti biztonságban a saját javait. Tehát azért az, hogy azért az nagyon sok vállalkozónak alapélménye már 2010-ben is, meg manapság is, hogy egyszer csak kap egy telefont, vagy jön egy kopogtatás egy táskás emberrel, hogy van egy visszautasíthatatlan ajánlat, hogy a vállalkozását adja el, és nem nagyon van választási lehetősége. Tehát ezt előbb-utóbb el kell tudni mesélni, hogy a jogállamiság, az alkotmányosság az nem pusztán egy ilyen elvont kérdés. Nem állítom, hogy minden egyszerű választópolgár számára ez test közelbe hozható, de például a vállalkozók számára, akár a kisvállalkozók számára is ez kulcsfontosságú kérdés, hogy Magyarországon kiszámítható életviszonyok legyenek, és a még oly nagy parlamenti többséget, vagy a parlament egészét is kössék a különböző alkotmányos korlátok.
Azért sok javaslatuk volt már az elmúlt 8 évben is, amióta a parlamentben vannak, de mégis hogyan tudják, vagy adott esetben hogyan tudná a jelenlegi ellenzék, vagy akár az LMP is világossá tenni, hogy van ereje és kormányzó képes?
Hát én annak idején, amíg az LMP-nek vezetője voltam, én abban látom, az LMP részéről abban láttam a fő gátat, akadályt, amit az előbb is már azért felemlítettem, hogy egy párt addig, amíg a választókerületek jelentékeny részében két országgyűlési választási kampány között nincs jelen, addig nem tud erőt mutatni. Tehát az LMP esetében nem annyira azt látom problémának, hogy most a migrációról beszél, vagy másról beszél, vagy a szívószáról és teljes zacskóról beszél, vagy másról beszél, hanem egész egyszerűen, amíg Körmenden, Nagykanizsán, Irbátorban, meg még az ég tudja hol, két választási kampány között nem látnak élő LMP-s, addig erről a pártról nem fogják elhinni azt, hogy van ereje és képes kormányozni. Ez ilyen nagyon egyszerű.
Kell ilyenkor más pártokkal szövetséget kötni?
A többi ellenzéki pártnál más a kormányzó képességi probléma. Az MSZP-nél a korábbi kormányzásból adódó hitelességi probléma van alapvetően, a Jobbiknál pedig korábban alapvetően egy szalonképességi, most meg egy nagyon súlyos identitásbeli probléma van.
Kell ilyenkor, ilyen esetekben az LMP-ről beszélve más pártokkal szövetséget kötni?
Én azt látom,
mondjuk hogy az önkormányzati választás.
Ez az egész szövetségesdi, ez egy pótcselekvés. Tehát, hogyha pártoknak nincs mondani valójuk az ország és a világ sorsáról, akkor a mondani való hiányát azt ezzel az egész szövetségesdivel lehet elfedni. Szerintem pártoknak először saját magukkal kell tisztába jönniük, és hogyha világos az, hogy én ki vagyok, akkor szét tudok nézni, hogy egyébként van-e más párt, amelyiknek a célkitűzései hasonlóak az enyémhez, és akkor nyilván nem ördögtől való megfontolni szövetségkötéseket sem.
Adott esetben civilekkel is?
Én nem tudom, hogy kitértünk civilek alatt.
Vannak különböző civil szerveződések, hát amik vannak, párton kívül vannak. Hát érdemes azokkal összefogni? Hát ilyen volt például Gémesi György szervezete is.
Gémesi Györgynek nem civil szervezete volt, Gémesi Györgynek egy pártja volt, aminek a támogatottságát mikroszkóppal sem lehetett kimutatni.
Schiffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, volt az Inforádió arénájának a vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Máton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.